Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Az Élet csodája című, a János evangéliumról szóló sorozatunkban eljutottunk a 7. fejezethez, amely a 8. együtt a zsidóság egyik legnagyobb ünnepén, a sátoros, pontosabban lombsátor ünnepen játszódik. Már az eddigiekben is láttuk, hogy Jánosnál Jézus fontosabb megjelenéseire ünnepeken kerül sor. Ezeken az ünnepeken a választott nép a maga üdvtörténetének egy-egy kiemelkedő eseményére, állomására emlékezik, a Szentíró pedig meg akarja mutatni, hogy valamennyi ünnep lényege, a hozzá kapcsolódó ígéretek mind-mind Jézusban teljesedtek be. Például az 5. fejezet, a 38 éve béna ember meggyógyítása szombati napon történik, és ez egy nagy vitához vezet a szombatról. Szabad-e szombaton jót tenni, meggyógyítani az embert, és egyáltalán mi volt a célja Istennek a 7. nappal? A következő, 6. fejezet akkor játszódik, amikor már közel a húsvét, a kovásztalan kenyerek ünnepe, Jézus pedig kenyeret ad a sokaságnak, amelyről kiderül a csodát követő párbeszédben, hogy az utolsó vacsora az eukarisztia kenyerének az előképe. A mai jelenetre ugyancsak, tehát a 7. fejezetre, a lombsátor ünnepen egy ünnepen kerül sor. Mi volt ez az ünnep, mi volt a lényege? Ekkor emlékeztek meg a zsidók a pusztai vándorlásról, amikor még nem laktak házakban, hanem barlangban és sátorban. Az ünnepnek két olyan szertartása volt, amelyekre Jézus közvetlenül is utal. Az egyik volt a víz szertartás. Az ünnep 7+1 napos volt. A papok 7 napon át minden reggel vizet merítettek a Siloé tóból, felhozták a templomba, és a vízzel leöntötték az oltár nyugati oldalát, és imádkoztak. Ugyanis ebből az irányból várták az életadó vizet, a vágyva vágyott esőt földjeikre. 8. napon pedig még erőteljesebb volt az ima az eső áldásáért. Erre Jézus a 7. fejezet 37-38-as versében azt kiáltja ezen a vízünnepen, hogy ő teljesíti be annak lényegét és ígéretét. Ezt mondja Jézus: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az írás mondja, élővíz folyamai fakadnak majd bensőjéből. A másik lényeges rítus volt az ünnepen a fényszertartás. Ebben a bizonyos tűzoszlopot kívánták szimbolizálni, amellyel Jahve vezette őket vándorlásuk során éjjel a pusztában. Az ünnepen 4 szent gyertyatartóval, vagy menórával, meg fáklyákkal világították meg az asszonyok udvarának nevezett részét a templomnak, és így vigadoztak, táncoltak. Jézus pedig erre utal a 8. fejezetben: én vagyok a világ világossága. Én vagyok az, akit Isten jelzett nektek előre a tűzoszloppal, amelyet ma ti ünnepeltek. Én vagyok az, akire ez a sok gyertya meg fákja gyújtás várakozik. Én vagyok az, aki a bűn sötétsége helyett világosságot gyújtok az ember szívében, hogy akik vakok voltak, lássanak. A világosság a látás vonalán kapcsolódik aztán ide a 9. fejezet, tehát a következő, a vak, sőt születésétől fogva vak ember meggyógyításának története. Ennyit a lombsátor ünnepről bevezetésként. Most pedig elkezdjük olvasni a 7. fejezetet, amely hát hosszú, 53 vers, és tele van mélységes igazságokkal. És ezeken nem kellene átsiklanunk. Úgyhogy szakaszonként fogjuk áttekinteni, ma csak az első 3 szakaszt, a 19. versig. Első szakasz, 7. fejezet, első 9 vers. Ezek után Jézus bejárta Galileát. Nem akart ugyanis Judeába menni, mert a zsidók halálra keresték. Közel volt a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Testvérei ekkor azt mondták neki: menj el innen, eredj Judeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet, amelyeket művelsz, hiszen senki sem cselekszik titokban, aki nyilvánosságra akar jutni. Ha ilyeneket teszel, mutasd meg magad a világnak. Mert még testvérei sem hittek benne. Jézus azt felelte: az én időm még nincs itt, de számotokra az idő mindenkor alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én tanúskodom arról, hogy a tettei gonoszak. Ti menjetek csak fel az ünnepre, de én nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem telt be. Ezeket mondta, és ő maga Galileában maradt. Eddig a szöveg. Tehát látjuk, hogy Jézus óvatos. Tudja ugyan, hogy az Atya nem engedi elveszni addig, amíg el nem érkezik az ő órája, a kereszt órája. Tudja ezt, de most egészen emberi módon akar eljárni. Nem akarja vakmerően kísérteni az Urat, hanem óvatos és joggal. Az eddigiekben már többször olvastuk, hogy ellenségei kezet emelnek rá, el akarják fogni, vagy meg akarják kövezni, meg akarják ölni. Legkésőbb a szombatnapi gyógyítástól, az 5. fejezettől kezdve Jézusnak állandóan veszélyben van az élete. És ő most nem akarja magát ennek kitenni, ezért mondja azt testvéreinek, hát ugye a Biblia az unoka testvéreket, meg mindenféle közeli rokont is így nevez, testvér, tehát ezért mondja azt, hogy ő most nem tart velük. Később kiderül, hogy felmegy ám ő az ünnepre, fel kell mennie, tudja, hogy feladata van ott, beszélnie kell a sokasághoz, a sátoros ünnep eredeti, Isten akarta lényegéről, az életvízről, meg a világosságról, meg arról, hogy ő az, akiben beteljesedik ez a lényeg. Tehát ezt el kell mondania, de csak később, egyedül, titokban, majdhogy nem bujdokolva jut el a templomhoz. Mert az, hogy az emberekkel együtt a tömegben menjen, nem volt tanácsos. A tömegben bármikor elfoghatták volna, a templomban már nem. Ott ez a veszély nem fenyegetett, ott senkit nem volt szabad hatóságilag letartóztatni. Ezért választotta Jézus ezt a megoldást. Miért akarták ennyire a rokonai, hogy Jézus velük tartson? Azért, hogy ismertté tegye magát a sokaság előtt. Ha ezeket teszed, mutasd meg magad a világnak. És János hozzátesz valamit, azt mondja, azért akarták ezt a rokonai, mert még ők sem hittek benne. Ezért tanácsolták azt, ami az ő gondolkozásuk szerint, a földi észszerűség szerint helyes volt magát mutogatni és reklámozni, minden áron hírnévre, elismerésre vergődni, majd abból valamiféle hatalmat kovácsolni. Hát ugye így kell ezt, de Jézus nem így gondolkodik. És megmutatja, hogy mi a döntő különbség közte és a tömeg között, az ingadozó, kegyű, őt hol elfogadó, hol elutasító tömeg között. Titeket, mondja Jézus, nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én tanúskodom arról, hogy a tettei gonoszak. Na, ez egy alapmondat, és ebben a mondatban van az egész beszédnek az egyik lényege. Miért nem gyűlöli a világ ezeket az embereket? Mert az övéi, a világéi. Kimondva, vagy hallgatólagosan, elfogadják a világ életszemléletét, értékrendjét, Jézus pedig nem. Jézus elveti és bírálja, ezért őt gyűlöli a világ, mert nem közüle való. Azt mondja Jézus, hogy hogy miért is? Mert a világ tettei gonoszak. Na, ezt aztán nagyon könnyű félreérteni, mintha az úgynevezett világ, mondjuk a nem keresztény vagy nem hívő emberek, azok csak csupa rosszat művelnének. És hát erről egyáltalában nincs szó. Ebben a kifejezésben, hogy a világ tettei, a tettnek megfelelő görög szó, ergon, többes szám erga, ez nagyon ritkán, de jelenthet ugyan néha tettet, cselekvést, annak folyamatát, de legtöbbször nem ezt jelenti. És most sem ezt jelenti, hanem a cselekvés végeredményét, mondjuk, hogy művet, mű. A világ műve az, ami gonosz, a világ műve az, ami gonosz. A sok cselekvés, jó és rossz cselekvés végeredménye az, hogy a világ, mint mű, mint végeredmény, az gonosz. Hiszen a világban sok jó van, és nem hívők is tesznek rengeteg sok jót. Jézus egyáltalán nem ezt tagadja. Az emberek sok jót is cselekszenek. És ime mégis mi a végeredmény? A mű, az ergon, a világ állapotja, ahogy ma van, az gonosz és katasztrofális. A világ művei gonoszak. Ezt ma aligha lehet tagadni, és aligha is kell bizonygatni. A világ értékrendje szöges ellentéte Isten értékrendjének. A világban törtetés, önzés uralkodik, harc a többre jutásért, a mindenáron való érdekérvényesítésért, a hatalomért, az emberek fokmérője, a gazdagság meg a siker. Na, Isten ezt az értékrendet, ami egy az egyben a világ értékrendje, ezt utasítja el minden ponton. Az emberek nagyobb része ezzel szemben egyszerűen csak belesimul ebbe a világrendbe. Problémátlanul benne él, ha olykor morgolódik is, de alapvetően elfogadja a világot, mondván, hát ez van, c'est la vie. És ezért aztán a világ is elfogadja őket. Titeket nem gyűlölhet a világ. Olvastuk. Jézus Krisztust pedig, aki mindezzel szemben áll, na őt gyűlöli a világ. Őt meg akarja ölni, el akarja törölni még a nevét is, elveti a világ, pont ezért, mert a tömeggel szemben ő nem hajlandó belesimulni ebbe az úgynevezett rendbe, sőt szeliden, de határozottan tiltakozik ellene. Na most jön a második szakasz, a 7. fejezet 10-től 13-as verséig. Így szól. Amikor azonban testvérei fölmentek az ünnepre, ő is fölment, de nem nyilvánosan, hanem mintegy titokban. A zsidók keresték őt az ünnepen, és azt kérdezték, hol van ő? A nép között sok mindent suttogtak róla. Egyesek azt mondták, jó ember az, mások viszont nem, hanem félrevezeti a népet. Mindemellett senki sem beszélt róla nyíltan, a zsidóktól való félelem miatt. Eddig a szöveg. Tehát, ahogy már említettem, végül Jézus is felment Jeruzsálembe titkon. Na hát, mit talált ott? Egy végtelenül tragikus helyzetet. Abban az időben lényegében ezek az emberek, az ünnepre igyekvők alkották Istennek a népét, a választott népet. Ha tetszik, Isten egyetlen egyházát az egész földön. És milyenek? Mennyire alaktalan, széthúzó, ingatag, bizonytalan sokaság ez. Ráadásul még csak szólni sem mernek hangosan, hanem csak suttognak egymás közt Jézusról, mert annyira félnek a vezetőktől. Olyan elnyomás van, olyan véleményterror, szólásterror uralkodik a nép körében a főpapok és írástudók részéről, hogy a legtöbben még belül, még gondolatban sem képesek Jézust elfogulatlanul megítélni. Jön a harmadik szakasz, hetedik fejezet, 14-estől 19-es versig. Mikor már az ünnep közepe volt, Jézus fölment a templomba és tanított. A zsidók csodálkoztak, és ezt mondták, honnan ismeri ez az írásokat, holott nem tanulta. Jézus azt felelte nekik, az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki engem küldött. Ha valaki kész az ő akaratát megtenni, az fölismeri a tanításról, hogy Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki önmagától beszél, az a maga dicsőségét, keresi. Aki pedig küldőjének dicsőségét keresi, az igazat mond, és nincs benne hamisság. Nem Mózes adta nektek a törvényt, és közületek senki nem cselekszi a törvényt. Hát miért akartok engem megölni? Tehát mit látunk? Jézus tanít a templomban, mintegy átveszi a hivatalos tanítók, papok, írástudók feladatát, akik ebben az időben zavaros, igehasogató magyarázataikkal összekuszálták csak az embereket, és szinte semmit nem tudtak adni nekik, hogy jobb és igaz emberekké váljanak. Ők pedig csodálkoznak, hogy Jézus, aki nem járt a törvénytanítók iskolájába, nem tanították őt rabbik, mint például Pál apostolt, mégis ilyen mélységesen ismeri az írásokat. Pedig éppen ebből a furcsaságból kellene arra rádöbbenni, hogyha nem tanult iskolában, nem egy rabbi és nem ember tanította, akkor hát csak Isten lehetett a tanítója, ki más, ahogy ezt Jézus mondja is. Az ő tanítása, ez az egész helyzet, éppen Isten kegyelmének és erejének a jele volt. De hogy lehet felismerni azt, hogy valaki, akár tanult ember, akár nem, valóban Isten nevében és küldetésében beszél? Hogyan? Hát Jézus első látásra különös választ ad erre a kérdésre, kettőt is mindjárt. Az egyik szerint az képes ezt felismerni, vagyis megkülönböztetni Isten tanítását az emberi tanításoktól, aki kész az ő akaratát megtenni. Na most ezt hogyan értsük? Isten akaratát az képes megtenni, akiben megvan két képesség, tulajdonság, egy az Isten félelem, kettő az igyekezet. E kettő a helyes megértés kiinduló pontja, bármi furcsán hangzik. Az Isten félelem abban áll, hogy az ember ingyen, előzetes föltételek nélkül elfogadja, hogy amit Isten mond a Szentírásban, az igaz. Nem bírálja ezt felül, nem kritizálja, akkor sem, ha még nem érti, meg akkor sem, ha ellentmondani látszik a józan földi gondolkodásnak. Ez a hit, amelyről már az egyházatják kimondták, hogy azt mondták, minden dolgunkban a hit jár elől. A hit, és nem pedig len a megértés, az majd utána jön. Ha nem hisztek, nem fogtok érteni, mondja Izaiás próféta is a könyve 7. fejezet 9-es versében a latin vulgáta fordítás szerint. Egyszerűen az ember elfogadja, és nem csűri, csavarja az igét, úgy, hogy megfeleljen az ő korlátozott felfogó képességének, ez az Istenfélelem ebben a vonatkozásban. A másik tulajdonság, az igyekezet, pedig azt jelenti, hogy az ember szüntelen keresi, kutatja Istennek az ő szavában benne rejlő akaratát. Mindenáron meg akarja ezt találni, de nem akármiért kutatja, hanem direkt azzal a céllal és erős szándékkal, hogyha megértette, engedelmeskedjék ennek az akaratnak, megtegye. Na, ha ez a kettő, az Isten félelem, és a megérteni plusz megcselekedni vágyódó igyekezet megvan bennünk, akkor olyan világosságot kapunk fentről, a Szentlélektől, amellyel előbb-utóbb bizonyosan eljutunk a megértéshez. Ez tehát Jézus válaszának egyik fele, hogy az képes felismerni a tanításról, hogy Istentől való-e vagy nem, aki kész megtenni az akaratát. Nagyon érdekes. Másrészt mondja Jézus, az az Istentől származó tanításnak az ismérve, hogy Isten dicsőségét keresi, és nem a magáét, nem a szónok dicsőségét, nem azt akarja, hogy az ő brilliáns érvelését, retorikai teljesítményét, csillogó beszéd technikáját dicsérjék, hanem az Istent. Isten csodálatos mi voltát. De hadd térjek vissza még egy kicsit a Jézusi válasz első felére, miszerint nem elsősorban tanultság vagy tanulatlanság kérdése, hogy ki beszél Isten nevében, és ki nem. Hiszen, gondoljuk meg, nem véletlen, hogy Istennek Isten éppen úgy intézkedett, hogy fiát, amikor testé emberré lesz, akkor úgy küldi le a földre, mint ahogy teszi, hogy egy istállóban, még egyszerűnek vagy szegényesnek se nevezhető sivár körülmények között kell megszületnie, és hogy azután is nem egy kiváló rabbi iskolából hoz elő valakit, hogy tanítsa az embereket, hanem egy kicsi ácsműhelyből, a fűrészpor meg a faforgács világából. Hát ez pontosan azért van így, hogy még jobban kitűnjék az evangélium égi eredete. Még véletlenül se gondolhassa senki, hogy mindez a megtanulható emberi bölcsességnek valamiféle csúcs teljesítménye. Később aztán Jézus is ugyanígy a legegyszerűbb tanulatlan emberek, halászok, földművesek közül választja ki tanítványait, és amikor az első pünkösd eljő, meg eljő rájuk a Szentlélek, akkor nyomban világossá lesz mindenki előtt, akinek esze van, hogy az a csodás tanítás, amellyel ezek a tanulatlan emberek egyszer csak előléptek készen a semmiből, és oly magabiztosan, bátran kiálltak vele, hát ez a tanítás nem emberi eredetű, hanem mennyei, isteni eredetű. Kedves hallgatóim, innen folytatom majd. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról. Mária Rádió.